Sziasztok, kedves Sportszórus hallgatók, üdvözlök mindenkit, Szemes Botond vagyok, és itt van velem, ahogy megszokhattátok, Gelencsér Gábor, Pál Terenc.
Sziasztok!
És Sípos Balázs is.
Hello!
Az előző pár alkalom során a sport és a taktika témáit jártuk körül különböző sportágakon keresztül, és most ezt a blokkot lezárjuk, fennhagyva, megtartva annak a lehetőségét, hogy ehhez még visszatérünk a későbbiekben, újabb sportágakat vizsgálva. Most viszont egy külön kiadással készültünk, abból az aktualitásból kiindulva, hogy tegnap előtt ért véget az Európa-bajnokság, a labdarúgó Európa-bajnokság, illetve a Copa America, és hát adja magát a helyzet, hogy ezeknek a tanulságait is leszűrjük a Sportszaurus szempontjából. Fordulnék is hozzátok, Terenc és Balázs, hogy ti hogy látjátok, mi volt ezeknek az eseményeknek a sajátossága, mi az, ami titeket leginkább megragadott, vagy mi az, ami igazán említésre méltó ezek kapcsán?
Hát a labdarúgó EB-vel kapcsolatban sajnos nem tudom kihagyni azt a kommentet, hogy amióta a mi magyar válogatottunk is részese ezeknek az eseményeknek, ugye az elmúlt három EB-n már ott tudtunk lenni mi is. Az egy kicsikét elrontotta abból a szempontból nekem az egész EB élvezetét, hogy miután mi kiesünk az Európa-bajnokságról, utána az érdeklődésem az nagyon drasztikusan csökken az esemény felé, és ez így volt most is, azaz intenzitása, ahogyan a magyar meccseket követtem, az ugye köszönő viszonyban sincs azzal, hogy miután sajnos pont egy gólkülönbségnyi mini hátrány miatt végül lemaradtunk a továbbjutásról, azóta nem követtem annyira lelkesen már a mérkőzéseket.
Ez olyan, hogy van egy ilyen depresszív szakaszod, amikor így néhány napig be se tudod kapcsolni az EB-t, mert visszajönnek a szomorú emlékek.
Igen, szinte akkor úgy utána, tehát a nyolcad döntőkből nem is tudom, hogy volt olyan, amit végig láttam volna, mert egyszerűen így nem azt mondom, hogy dacból, az talán kicsikét erős szó, de hogy tényleg így, hát innentől ma akkor már...
Sem értem.
Igen, innentől igazából nekem tök mindegy. Pláne aztán az még teljesen szubjektív szempont, hogy az olaszok is rögtön az első kieséses körben kiestek, akik nekem mindig a választottjaim voltak, amíg a magyarok nem voltak jelen ezeken az eseményeken. Szóval utána már csak én így egy ilyen pártatlan szemlélőként figyeltem a dolgokat, és ebből a szempontból pedig nem volt talán a legszórakoztatóbb ez a mostani verseny, hiszen ahogy arról elég sokan, sokat is beszéltek itt az EB alatt, hogy azért ez nem a legizgalmasabb, leglátványosabb, legkörömrágósabb labdarúgó torna volt, amit valaha rendeztek, hiszen a mai trendeknek valamennyire megfelelően egyre inkább ahelyett, hogy mint mondjuk régen, de tényleg sok-sok évtizeddel ezelőtt az volt a focinak a lényege, hogy mindegy, mennyi gólt kapunk, csak egyen lőjünk többet, mint az ellenfél, az ma már teljesen megváltozott arra, hogy mindegy, mi történik, csak ne kapjunk gólt, és akkor biztos, hogy nem lehet nagy baj. És ugye ezen az EB-n is több nagy csapat, meg hát a kis csapatok közül is azért volt persze ilyen, ami megszokottabb és értetőbb, nagyon erre álltak rá. Az angolokat és a franciákat szokták ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy a látványos, merész, bátor támadó futball helyett inkább a lehető legbiztosabbra mentek, és ez az élvezeti értékéből valamennyire visszavett, ezért én amúgy annak örültem, hogy itt a döntőben a spanyolok diadalmaskodtak, mert még a nagy csapatok közül még mindig ők voltak ők játszották a legbátrabb támadó futballt.
Szeretném felhívni a figyelmet az abban rejlő iróniára, hogy mindezt egy Olaszország szurkoló mondja. Egy Olaszország szurkoló lép föl a szórakoztató, bátor, támadó foci mellett. Hogy a fenébe lehet ezt egyensúlyozni? Hát nagyon kevés olasz csapatot tudnánk felidézni az elmúlt fél évszázadból, amelyik bátor focival vette volna be az aktuális világversenyt.
Teljesen jogos amúgy a felvetés. Egyrészt hozzátartozik, hogy az olasz focihoz való kötődés, ez nekem inkább egy ilyen érzelmi dolog Olaszország miatti szeretetnek egy kivetülése. Ez megnyilvánul sok dologban, egyik az olasz válogatottnak a kedvelése. Másrészt azért, ahogy így mondjuk visszaemlékszem a 2006-os világbajnok olasz válogatottra, ahol szintén nem az volt a legfontosabb céljuk, hogy minél több gólt lőjenek, de valahogy ott a védekezésben is voltak olyan gyönyörű dolgok, gyönyörű megmozdulások, elképesztő egyéni teljesítmények, hogy ezt a védekezést is valahogy az olaszok tudták szépen csinálni, és mivel hozzájuk érzelmileg kötődöm, ezért a támadó futball hiányát azt nem vettem annyira nehéz szívvel, ellenben, hogyha pártatlanul nézek egy mérkőzést, akkor ezeket sokkal inkább igénylem, ezeket a dolgokat, így lehetséges talán.
Tehát tulajdonképpen azt mondod, hogy a védekezés is lehet artisztikus vagy művészi.
Hát ha a 2006-os VB-n megnézzük Fábio Cannavarónak a teljesítményét, akkor azt hiszem, hogy ehhez nem fér kétség.
Hát ahogyan a legutóbbi sikerük is, a két középső védőnek, mond már a nevüket.
Bonucci Chiellini, igen.
És hát köszönhető.
Igen, és ők még ugye a Juventusban is, a Real Madridban volt a BBC, a Gareth Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo, akik a támadó futballnak voltak a BBC, de a Juventusnál a Barzai, Bonucci, Chiellini pedig ezt a védekező fantasztikumot testesítette meg, és igen, annak azért megvolt a maga szépsége.
És ezért jó a kérdésed, Balázs, mert szerintem ez rávilágít arra, hogy nem ugyanaz a két jelenség, talán a védekezésre hangsúlyt fektető csapatok nem feltétlenül olyan focit játszanak, amit a mostani EB kapcsán kárhoztatunk, amire az EB alatt a tournament football elnevezés ragadt rá, legalábbis a nemzetközi sajtóban, mert itt nem arról lenne csak szó, hogy nagyon megszervezzük a védelmet, és kontrákra rendezkedik be egy csapat, hanem a minimális kockázat vállalás, és inkább az, hogy éljük túl az adott meccset, nem ez a tehát még a védelem sincs úgy megszervezve, hanem inkább csak ne történjen semmi, ha nagyon muszáj, akkor lőjünk gólt, inkább visszafele passzoljuk a labdát, inkább lassítsuk a játékot, ami mögött megvan a ráció, hát ugye az angol csapat döntőig jutott, a francia csapat elődöntőig jutott, és itt egy olyan ellentmondás látszik kibontakozni, hogy a legtöbben ezt arra vezetik vissza ennek a tournament futballnak a térnyerését, hogy egyszerűen annyi meccset játszanak a játékosok évközben, az egyre több bajnoki és az egyre több csapatos nemzetközi bajnokságokban való részvétel miatt, hogy nincs idejük felkészülni rendesen a európai vagy világversenyekre a nyárra, kettő megsérülnek, mert egyszerűen már nem bírja a lábuk, és emiatt sosincs olyan csapat, amire egy edző, mint fix 11 számíthat. Három egyszerűen fáradtak, és nem tudják ugyanazt a teljesítményt hozni a nyáron is. Ugye azért van ilyen sok meccs, mert ez a jó üzlet, vagy ez a jó, úgy tűnik, hogy még mindig van hova terjeszkedni a focinak, úgy tűnik, hogy még mindig van behúzható nézők, úgy tűnik, hogy még mindig érdemes ennyi meccset közvetíteni évközben.
És még jövőre fogják először megrendezni elvileg a FIFA klubvilágbajnokságot, ami én nem is nagyon...
Ami azt jelenti, hogy nem lesz olyan nyár, hogy elmúlna ilyen nemzetközi futballesemény nélkül. Közben fölemelik ugye az EB-k és a VB-k részvevőinek a számát is. Ez nagyban hozzájárul ahhoz is, amit mondtál, Terence, hogy az elmúlt három EB-n ott is tudtunk lenni a csapatok között.
Igen, az is kicsit jelzésértékű, és ezt véletlenül is azért mondom, mert bármilyen szinten bántani akarnám a magyar válogatottat, de hogy most is végül 17-ek lettünk ezen az EB-n. És igazából a 2010-es években is, még Egervári Sándor kapitánysága alatt volt olyan, hogy éppen hogy lemaradtunk arról, hogy a 16-os mezőnybe kiussunk, és nem mondom, hogy most ugyanott vagyunk, mint akkor, mert azért azóta volt előrelépés, meg Rossi mesternek, innen is megemelem a kalapon az ő munkája előtt, de az biztos, hogy még mindig nagyon azon a határon mozgunk, és most sajnos.
És nyilván emögött is az van, hogy akkor azok a országok nézői, futballrajongói, akik amúgy nem követnék, vagy nem úgy az EB-t, az most akkor legalábbis addig, amíg életben van a csapatuk, nagyobb intenzitással szurkolnak, még több generálják a nézettséget. Tehát minden nézettség növekedése értelmében történik, de elkezdődik egy visszahatás, hogy már annyira kizsigereltek a játékosok, hogy egyre kevésbé lesz nézhető a produktum, egyre unalmasabbá válik az egész. És itt a Copa Amerikán is hasonló problémák merültek föl, és ott volt az uruguayi edző, a Bielsa edző legendának egy nagyon nagy port kavart sajtótájékoztatója, ahol pont erre világított rá, és ő azt mondta, vagy amellett foglalt állást, hogy ez nem folytatható, ez a tendencia, hogy mert elveszíti tulajdonképpen az értékét a sport, mármint azt az értékét, ami aztán nézettségé konvertálható, nem lesz egyszerűen nézhető, nem lesz izgalmas a játék, és emiatt csökkennie kell egy idő után, vagy be kell tetőznie ennek a nézőszám, illetve mérkőzés szám növekedésnek, mert egyszerűen nem lesz piacképes többé maga ez a sport. Tehát igazából számomra ez volt a legérdekesebb mind a két torna, hogy mennyire nem volt érdekes, és hogy mennyire néha emberpróbáló volt mondjuk az Európa Bajnokság az elődöntőkig tényleg a meccseket nézni. Szinte csak a mémek voltak szórakoztatók arról, hogy mennyire unalmas ez az EB.
Hát igen. Igen, igen, meg még az egy ilyen kis vicces adaléka, ugye, hogy ki lett ennek az EB-nek a gólkirálya. Azt hiszem, hogy hat ember volt, akik 3 góllal végeztek. Nem fogom most tudni őket mind felsorolni, és így ők lettek a gólkirályok megosztva, de igazából, ha úgy csak nagyon a számokat nézzük, akkor volt egy gólkirálya, 10 gólos öngól. Tehát, hogy ez amúgy nem jelent nagyon semmit így szakmai átvitt értelemben, csak hogy mutatja, hogy például ilyen csillogó, kiemelkedő teljesítmények is kevesebbek voltak ezen az EB-n.
Mindez, amit mondtok, egyrészt empirikusan igaz, vissza tudom igazolni, másfelől viszont statisztikailag nagyon nehezen alátámasztható. Mm-hmm. Tehát mindenki, aki az ellen akart érvelni, hogy ez egy kimondottan unalmas, gyönge EB volt, rögtön felhozta azt, hogy a gólátlag az igazából nem különbözött nagyban, talán egy kicsit magasabb is volt, mint legutóbb, egy picit alacsonyabb, mint 8 évvel ezelőtt, nem tudom, de mindenképpen emelkedést jelentett 12 évvel ezelőtthöz képest, azt hiszem, amikor a legalacsonyabb volt a gólátlag. Erre persze rá lehet mondani azt, hogy akkor viszont nagyon élvezetesen védekeztek a csapatok, és az adott egy extra faktort hozzá. Nem kétlem, hogy ez lehetséges. Viszont inkább egy másik issút vetnék föl, nagyon érdekel erről a véleményetek, hogy valahányszor arról van szó, hogy unalmasak a meccsek, ez nagyon könnyen átfordul abba, hogy hány gól esik ezeken a meccseken. Nyilván azt is tudjuk nézőként, hogy amikor gól esik, akkor felszalad a pulzusunk, akkor is, hogyha nem vagyunk kimondottan elkötelezettek egyik csapat iránt sem, izgalmas, még úgy is, hogyha az ember nem néz egy meccset, nincs benne a flow-ban, és jönnek a 11-esek, és csak oda megy, és akkor ott rákapcsolódik, még akkor is valami átjön ebből a feszültségből, hiába nem vezette föl 120 percnyi ingadozó izgalomunalom azt a 11-es párbajt, de hogy mégis, amikor kicsit higgadtabban nézünk rá a játékra, akkor nem lehet-e azt mondani, hogy túlértékeltek a gólok.
Hogy szerintem itt nem csak az, hogy mondjuk csapatok nem lőttek sok gólt, hanem az a fajta játék, amit kiemelsz, az is hiányzott. Tehát mondjuk ez...
Igen, tehát nem csak gólok nem voltak, az XG is alacsony volt.
Hát nem minden csapatnál, tehát még a francia csapatnál az, hogy...
Az a gólértékű helyzet, ugye?
Igen. Hát vagy igen. Vagy hogy mennyi a mondjuk 100 esetből, az adott helyzetből hány gól esik, hogyha ez 0,9, akkor ez egy nagy valószínűséggel góltérő helyzet, és az kihagyja a játékos, akkor nagy helyzetet puskázik el, hogyha meg 0,1-es XG-jű, tehát expected goal értékű helyzetet lő be, akkor meg olyat lő be, amit csak 100-ból 10-en, vagy nagyon kevesen. Mondjuk az angol csapatnak játéka, a játékosoknak az, amit a klub idény alatt láttunk tőlük, és elvárnánk tőlük itt, attól mélyen alul maradt a teljesítményük. Szinte mindegyiknek úgy volt beharangozva tényleg ez a csapat, hogy a Foden, Saka, Bellingham, Kane támadó 4-es az majd mi mindenre lesz képes, és hát szemmel, látványosan fantázia nélkül szenvedett ez a csapat. A franciák esetében talán igaz, hogy ők 7 várható gól fölött, nem 11-es várható gól fölött zárták az EB-t, és az alatt nem lőttek csak egy akciógólt. Tehát, hogy ott mondjuk a helyzetek megvoltak lehet, és lehet, hogy jobban működött a csapat, mint ahogy az a góloknál látszik. De inkább ez a kockázat kerülő, visszafogott, fantázia nélküli játék, ami miatt ez a tournament futball elnevezés így szájra kapott.
Én most jövök rá, hogy roppant türelmetlen vagyok ezzel a tournament futball kifejezéssel kapcsolatban, és egy nagyon konkrét példán szeretném érzékeltetni, hogy miért. Hogy úgy érzem, hogy ez azt tulajdonítja, hogy Anglia mégiscsak döntőbe jutott, először jutottak döntőbe, hogyha jól tudom, nem Angliában vagy Nagy-Britanniában rendezett világversenyen, ami nagyon különleges statisztika, de hogy eddig 2 voltak döntőben, és mind a 2 otthon, ugye legutóbbi EB-n és 66-ban, de hogy, tehát, hogy oké, sikerre vezetett vagy sem, ezt nem dönteném el, másra szeretnék fókuszálni. Arra nevezetesen nem gondolom, hogy direkt az lenne kiadva annak a négyesnek, akit felsoroltál, hogy játszanak ötlettelenül, és passzoljanak hátrafelé. Ugye az angol csapat, ezt elég jól végig lehetett követni az angol nyelvű sajtóban, én főleg onnan tájékozódom, úgyhogy ott aztán különösen dőlt, mint a fene, rengeteg kritikát kapott az összes lehetséges brit fórumtól, újságíróktól, tévés pánditoktól, riporterektől, mindenki folyamatosan kritizálta ezt a csapatot. Gary Lineker ment a legtovább, aki egyszerűen leszarozta őket, a csatárlegenda. És teljesen egyértelmű volt, hogy maguk a játékosok is frusztráltak, és szeretnének gyönyörű, nagyon hatékony, rengeteg helyzetet kidolgozó focit játszani. Nem valószínű, hogy az volt kiadva ennek a négy játékosnak, hogy nyugiban, biztonságosan. Na és nem ennyi az érvem, hanem egy olyan analízis az érvem, ami a maga megejtő egyszerűségével is szerintem roppantul megvilágító. Bárki meg akarta magyarázni, hogy mi a baj az angoloknak a támadójátékával, az szerencsétlen Harry Kane-re mutatott, de nem egyszerűen azzal, hogy ő fáradt, öreg, sérült, fene tudja még mi mennyi minden problémája van, vagy mennyi nehézséggel érkezett erre a tornára. Akik nem követték a meccseket, azoknak mondom, hogy Harry Kane az angol válogatottnak a csapatkapitánya és befejező középcsatára, aki a Bayern Münchenben egy fantasztikus szezont futott, rengeteg gólt rugott, ez ott az első Anglián kívüli szezonja, ott sem nyert semmilyen tornát, és neki ez a nagy átka, vagy nem tudom milyen keresztje, hogy generációja talán legeredményesebb angol csatáraként soha nem nyert semmilyen nagyobb trófeát.
Hát de még kisebbet azt hiszem szegény. Én már tényleg már szegény, nagyon sajnáltam tegnap.
Na de hogy éppen ezért viszont van egy óriási reputációja, egy nagyon kedves, szerethető emberi figura, pontosan olyan, mint a neve, egy Harry Kane, se több, se kevesebb, rettentő, eredményes, stb. Tehát a helye az biztosnak tűnik a válogatottban, de itt az derült ki, hogy a biztosnál is egy icipicit biztosabb, vagy bebiztosítottabb volt a helye. Annak ellenére kezdenie kellett minden meccsen csapatkapitányként és közkedvelt és trófeára ácsingózó játékosként, hogy nem feltétlenül hozta azt, amit elvártak tőle. És akkor mondom azt az icipici elemzési megfigyelést, amit minden alkalommal felhoztak, hogy mi a baj azzal, amit ő csinál. Mondom, nem az, hogy lassú, hogy nincs ott fejben, vagy a fene tudja, hanem egyszerűen az, hogy az ő játékstílusa az a visszalépésen alapszik, arra, hogy a labdáért visszajön, és középcsatár léte ellenére segíti a labdának a kihozatalát, vagy az előrehaladását, előrenyomulását a csapatnak középről, és aztán, ahogyan kikerült a szélre, aztán majd a támadást kíséri középen, és a beadásból fejjel egy gólt. Na most itt viszont pont nem erre lett volna szükség, nem arra, hogy visszalépjen, hanem arra, hogy mindig nagyon agresszíven belépjen a védősor mögé. Lehetőleg a középpályáról. Akik nézték az elődöntőt, azok emlékeztetnek rá, hogy hogyan szerezték az angolok ott a győztes góljukat. Egy nagyon szép Kane-nek a cseréje. Egy fiatal srác, akinek én nem is ismerem a nevét.
Ollie Watkins.
Az egy nagyszerű befutással, a védők mögé befutással tudott olyan helyzetet teremteni a saját maga számára, ahol csak indítani kellett őt, és aztán egy nagyon szép mozdulattal be is rúgta a gólt. Minden egyes elemzésben kiemelték, hogy a Kane-nek pontosan ilyeneket kellene csinálnia, állandóan ilyenfajta nyomás alatt tartani az ellenfelet, hogy labda nélkül bemozog a védők mögé. És egyszerűen annyi a helyzet, hogy ő nem erre van kondicionálva, úgy értem, nem fizikailag nem erre van kondicionálva, nem ilyen játékot játszik. És nyilvánvalóan ő eljutott hozzá a hír, hogy ezt kellene csinálni, hiszen tényleg minden egyes picit is statisztikai megközelítésű portál megírta ezt, hogy ez a baj, ennyire lenne szükség. Eljutott hozzá, nem feltételezem, hogy ennyire idióta lenne, hogy ne gondolkodna el rajta, hogy tényleg lehet ebben valami, hogy ott van három fantasztikus passzoló képességekkel megáldott játékos mögötte, nem nekik kéne segítenie felvinni a labdát, hanem meg kéne könnyítenie, hogy ők indítani tudják őt, de valószínűleg túl erősek voltak a reflexek, a beidegződések, vagy egyszerűen az van, hogy nem tudja fölismerni azt a mágikus pillanatot, amit Watkins azt fel tudott ismerni, és be tudott oda mozogni, ő meg nem tudott bemozogni.
Hát és erre, mint hogyha a végén már így kezdett volna is rájönni Southgate, mert ugye a döntőben viszonylag korán a 60. percben lecserélte Kane-t, és akkor is talán Watkins állt be a helyére, azt hiszem, ha jól emlékszem. És azért az jelzi azt, hogy ezen a problémán Southgate is, az angolok szövetségi kapitánya is gondolkodott sokat, mert Kane, ha le is cserélték, akkor 80. perc után így a meccs legvégén, hogy valami friss ember a helyére beállva esetleg tudjon elérni valamit, de ő egy nagyon fontos alapköve volt ennek a csapatnak. Hát az majd érdekes, hogyha marad a szövetségi kapitány, vagy ha esetleg egy új fog jönni a helyére, akkor milyen lesz majd Kane-nek a szerepe a 2 év múlva rendezendő világbajnokságon, és hát 4 év múlva meg már lehet, hogy valaki teljesen más fog benőni az ő helyére.
Én nekem csak az jutott eszembe annak kapcsán, amit az angol sajtóról mondasz, meg az egész angol média, az szerintem tök fontos. Egyrészt, ahogy mi megítéljük ezeket a játékosokat, lehet, hogy egy kicsit túlértékeljük őket, mert folyamatosan azt olvassuk. Csak a Premier League-ről olvasunk, a Premier League-ről mindenféle adat a rendelkezésünkre áll, olyan elemzéseket, és aki ott jól teljesít, akkor olyan elemzéseket, hogy ő egy micsoda fantasztikus játékos, és lehet, hogy egyszerűen ez egy kicsit így elfogultá tesz minket, és azt várjuk el tőlük, hogy akkor itt, amikor találkozik a világ elitje, akkor ők lesznek a legjobbak, és ez rendre kiderül, hogy akár a Bajnokok Ligájában, vagy akár a EB-ken, VB-ken, hogy ez nem feltétlenül van így. Másrészt meg az angol sajtónak ez a bulvár iránti, nem tudom, vagy a bulvárral való összefonódása, tényleg minden játékosról mindent leírtak, általában rosszakat, és mindenféle bulvár információkat, hogy ő miért nem játszik jól, és ezt minden játékos nyilatkozza is, amit természetesen ezek a lapok hoznak le,
hogy hagyják őket békén.
Hogy hagyják őket békén, nagyon nehéz így egy EB-re kimenni, hogy egyrészt a világ legjobbjának vagy kikiáltva, másrészt egy utolsó senkiházinak, és hogy akkor te meg hirtelen próbálsz aklimatizálódni, és hozni a várt játékot. Biztos ez is hatással van, pláne úgy, hogy a spanyol csapatnál valahogy a játékon túl az a látható egység, ami a csapaton belül volt, az biztos, hogy az meg a pozitív irányba számított egy ilyen eseménynél.
Ehhez szeretnénk még kapcsolódni egy előzőhöz visszakötve. Ugye lehetett azt hallani, hogy a csapatoknak kb. 10 nap összeszokási idejük volt, valamikor márciusban volt egy 10 napos szünet, amikor együtt lehettek, és hát dolgozhattak valamennyire a csapatnak az arculatán vagy a taktikáján. Hát nyilvánvalóan 10 nap az semmire sem elég. Ez Latin Amerikában sem könnyebb. Bielsa azt is elmondta ezen a sajtótájékoztatón, hogy annak ellenére, hogy hát persze ő egy nagyon legendás edző, semmiféle kezenyomát nem viseli magán az uruguayi csapat, ő nem tudott nekik semmit tulajdonképpen betanítani, nem tudta a saját arculatára formálni ezt a csapatot, ne röhögtessék ki magukat, akik ilyesmit feltételeznek, erre egyszerűen nincs a válogatottaknak a szintjén lehetőség. Viszont, amikor nézzük az ezen a tornán igazán jól teljesítő, szép játékot játszó válogatottakat, nyilván legelsősorban a spanyolokat, de ugyanígy lehetne mondani a németeket is, azt hiszem, mint akik simán bekerülhetek volna a döntőbe, hogyha a másik ágra jutnak. De a portugáloknak is voltak szerintem elég jó szakaszaik, és ki tudja, mi lett volna, hogy Cristiano Ronaldo-t is le lehet cserélni a 60. percben, ahogyan Harry Kane-t le lehetett cserélni a döntő 60. percében, stb. Oké, nem sorolom tovább a szép játékot játszó csapatokat, hanem a lényegre térek, hogy akkor viszont úgy tűnik, hogy mégis vannak olyan gárdák, amelyek meg tudják oldani azt, hogy legyen egy önálló, struktúrált, szervezetten működő gépezetük. És a spanyoloknál különösen feltűnő ez, amelyik csapatnak a nagyszerűségét és modernségét valószínűleg semmilyen más statisztika nem írja le olyan világosan, mint az, hogy 9 vagy 10 különböző gólszerzőjük volt. Ami ugye egy egészen lélegzetelállító statisztika, mert nem csak azt jelenti, hogy jó sok gólt rúgtak, hanem azt, hogy egy csapat működött, ahol nagyon sokan odaérhettek a legvégén, hogy azt a legutolsó mozdulatot elvégezzék, de nem az egyéni zsenialitás volt az, vagy sok kicsi egyéni zsenialitás volt az, ami így összeadódott. de nem egy valaki húzta az egész csapatot, oké, ez azt hiszem nyilvánvaló. És hogy a spanyolok esetében ez valószínűleg annak köszönhető, hogy maga a szövetségi kapitány, De La Fuentes, ő az elmúlt 10-15 évben az egész spanyol utánpótlást végigjárta és végigedzette.
Hát sőt, ezeket a srácokat.
Pontosan ezeket a srácokat, akiket hihetetlenül fiatalon, mint az EB-nek a nagy felfedezettjét, Lamine Yamalt, vagy a másik nagy felfedezettet, a Williams nevű másik szélsőt.
Nico
Williams-et iszonyatosan fiatalon kezdőbe rakta, ugye előbbi 17, utóbbi 21 vagy 22 éves. Ez azért nagyon ritka, hogy kezdőben, hát nem, hogy 17 éves, vagy 20 alatti játékosok kerüljenek, de nyilván az abszolút mellettük szólt, hogy 5-6-7 éve nagyon hasonló játékszerkezetben ugyanennél a szövetségi kapitánynál teljesítenek. Tehát, hogy nem csak az a 10 nap van, aha, ezt akarom mondani, a spanyol csapat számára nem csak az a 10 nap áll rendelkezésre, hogy na, akkor itt összeszokik a csapat, és hát mindenki most találkozik először, és akkor az első 5 nap elmegy arra, hogy megtanulják egymás nevét, aztán meg a következő 5 nap arra, hogy magázódásról tegeződésre váltsanak, hanem az van, hogy már egy létező struktúra az, ami benne van a lábukban is, és a fejükben is, amit az akadémiákon is tanulnak, ráadásul köztudomású az, hogy Európának a két legjobb futballakadémiája, nem meglepő módon a Real Madridé és a Barcelonáé, az a spanyolokéhoz tartozik. Olyan szempontból meglepő, hogy közben meg viszonylag kevés Barcelona és Real Madrid aktuális játékos volt ebben a spanyol keretben. Azt hiszem, hogy ez is idevág, csak sorolom az adatokat, hogy 9 vagy 10 baszk földön, baszk játékos volt ebben a válogatottban, a Real Sociedadból és az Athletic Bilbaóból, akik szintén emiatt nyilván valami fajta egyszerre lelki közösségből érkeznek, másrészt pedig mindannyian ismernek egy közös játékstílust. Tehát olyan építőkövekből rakódik össze ez a spanyol csapat, ami lehetővé teszi azt, hogy egy jól működő, olajozott gépezet jöjjön létre. Nem egy olyan ördöngösség ez, azt hiszem, hogy így érdemes felépíteni egy sikeres, élvezetes focit játszó válogatottat, viszont arra rávilágít, és azt hiszem, itt kanyarodom vissza arra, hogy miért vagyok türelmetlen ezzel a tournament game-mel kapcsolatban, arra rávilágít, hogy tiszta marhaság pusztán ezt az epifenomént, ezt a felületet bírálni, hogy most éppen rosszul játszik ez, vagy az, vagy amaz a csapat, mert hogy ezek igazából itt már így az EB-re készülve, ezek már rég eldőltek, hogy mire lesz képes egy csapat. Eldőltek az elmúlt 3-4-5-6-10 évben, amikor ez a generáció, az a 20 és 35 közötti, nagyrészt 20-35 közötti játékosokból álló gárda, amelyik rendelkezésre áll, az kiképződött. És hogyha az el van cseszve, az előző 5-6-8-10 év, vagy ilyen teljesen váratlan váltások vannak a csapatépítésben, a szövetségi kapitánynak a szintjén, hogy kibe kerülnek játékosok, akik akár külföldön képződtek, vagy külföldön játszanak, akkor tényleg nem nagyon lehet várni azt, hogy jól működő játékot mutasson a csapat.
Hát vagy az történik, hogy volt egy jól menő ilyen generáció, meg egy jól menő szisztéma, ami már kifulladt, és szerintem ez az EB nagyon jól rámutatotta, vagy egy olyan EB volt, ahol a nagy sztárok búcsúja történt, Cristiano Ronaldo-tól, Toni Kroos-on át, mindenki.
Modricig,
és egyik se tudott jól teljesíteni.
Kroos fantasztikusan jól teljesített.
Hát igen, többé-kevésbé.
Hát de mondjuk még a többiekhez képest, a többiekhez fiatal, szóval még annyira az nem is meglepő, hogy ő még azért nagyon jó formában tudott játszani, de ő se mentette meg.
Szerintem a spanyolok ellen ő is.
Igen.
Ő sem biztos, hogy az igazi. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy szemreláthatóan elfáradtak ezek a dolgok. Ugye Cristiano Ronaldo ennek a minta példánya, és hogy a spanyol csapat meg éppen egy ilyen nagyon új, meg friss csapat lenne. Tehát azért ez is fontos ezekben a... Tehát lehet, hogy nem abban hibázott mondjuk a portugál szövetségi kapitány, hogy új váltásokat, meg váratlan dolgokat szétzilálta volna, amit eddig fölépítettek, hanem egyszerűen ragaszkodott ugyanahoz, ami már egyel kevésbé működött. De amit mondasz, nekem az azért tetszik nagyon, mert vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy mi értelme van egyáltalán az a nemzetközi focinak, amikor taktikailag játék összetettségét tekintve sokkal kevésbé működik, mint a klub foci, hiszen ott éveket töltenek együtt, míg kialakul egy játékrendszer, olyan játékosokat vásárolnak, akik pont ebbe illenek bele, olyan metrikák alapján, amik már pár éve akár elképzelhetetlenek voltak, erről mind beszéltünk, és hogy ez mind nincs a válogatottaknál, hanem az a 10 napos felkészülés, és hogy emiatt a színvonal is csökken, és amit te mondasz, az meg nekem megfordítja az egészet, hogy egy kicsit ilyen romantikát visszahozna abba, hogy egyszerűen, hogyha egy jó csapatot össze tudsz rakni, ahol mindenki ott van a helyén, és viszont senki sem pótolhatatlan. Ugye a spanyoloknál ez nagyon látványos, hogy a Pedri volt a karmester, a 10-es szintén nagyon fiatal játékos, akit az említett Kroos jól lerúgott a német meccsen, és akkor beállt a Dani Olmo nevű játékos, aki az EB egyik legjobbja lett, ő is az egyik gólkirály lett a 3 góljával, húzó embere lett a csapatnak, a kispadról tökéletesen beleillett a játékba.
Meg ugye csak itt a döntőben, bocsánat, az volt érdekes, hogy Rodri, aki a legjobb játékosa lett az EB-nek, és amúgy egy jó példa arra, hogy hogyan lehet szépen űzni a védekezés tudományát, őt a döntőben a fél időbe le kellett cserélni.
Igen.
És hiába történt ez meg, ahelyett is szétesett volna a spanyol csapat, a második fél időben igazából utána dominálták le az angolokat teljes mértékben.
És akkor még egy kört így bezárva, aztán vissza Bobóhoz a szót, és azért sérült rá, mert az említett Harry Kane-nek az egyetlen kapura menő lövését, ami valószínűleg gól lett volna, a testével blokkolta, és rosszul esett. Ráadásul annyira az egyetlen érvényes megmozdulása volt ez Harry Kane-nek, utána néztem, ez volt Harry Kane két EB döntőjén az egyetlen olyan alkalom, hogy a 16-oson belül ért labdába. Ezt blokkolta a spanyolok legjobbja. De, igen.
Szóval, hogy lehet, hogy arról van szó, hogyha össze van téve egy csapat, de hogy valahogy egy ilyen lelki közösségként is, akik egyszerre fiatalok, a baszk mag, meg a közös akadémia, nem tudom pontosan a történetet, de valahogy látszott, hogy ez a csapat működik, vagy az van, hogy nagy nevek, akik valaha jól működtek, és most próbálják ugyanazt hozni, amit eddig sikeresen tudtak, és most ez vagy bejön, vagy nem jön be, de az egésznek lesz egy ilyen megfáradtsága, és hogy ez lesz a különbség a csapatok között, ez nekem most tetszik, mint egy olyan szempont, ami nem onnan nézi, hogy hát a klubfoci mennyivel összetettebb, meg színvonalasabb, hanem valahogy így a csapat szellem, meg a csapat, mint ilyen entitásnak a működését hozza játékba, és ebből a szempontból a spanyolok tényleg úgy tűnik, hogy megérdemelten nyerték.
És még ehhez egyet, ami kicsit saját tapasztalatom is a sportból, hogy aki sportolt, az emlékszik rá, hogy milyen az, amikor versenysportolt, hogy milyen az, hogy 10 évesen, 12 évesen, 14, 16, 18 évesen nagyjából ugyanazok ellen kell játszanod, ha csak nem vagy egy ilyen leendő világsztár, akit egy kis brazil faluból kivásárol a Barcelona, és tehát hogy ugyanazok ellen játszol a saját korosztályos szintjeiden, akik közül, hogyha igazán jó vagy ott, akkor kiemelkedsz, és elkezdesz a válogatottban együtt játszani velük mások ellen. És ez elkezdődik 10 éves korban, és nyilvánvaló, hogy akiket mi itt a pályán látunk, bármelyik válogatottban, azok valójában már valamilyen korosztályos válogatottnak a szintjén már együtt játszottak korábban. Biztos nagyon sokan kiestek közülük, de hogy they go a long way back. És aztán ebből az ilyen úgynevezett aranygenerációknál, mint a portugál, vagy a belga, amiket mostanában láttunk, azt már a nézők is figyelhetik, ahogyan világversenyről világversenyre újra meg újra összejön az a 5-6-8 ember, akik az adott csapatnak a magja, és nincs az, mint a klubcsapatoknál, hogy hiába 2-3-4 évre kialakul egy ilyen összeszokott valami, az utána óhatatlanul fel fog bomlani. A nemzeti csapatoknál erre nincsen lehetőség, nem tud felbomlani, mert ugyanazokból kell válogatni, és a Cristiano Ronaldo sosem fog tudni eligazolni a portugál válogatottból, és itt tovább. És akkor annak nézőként is van egy egészen más jellegű drámája, játékosként aztán meggondolom pláne, amikor ez a bizonyos belga aranygeneráció, aminek szerintem ez már ugye egy ilyen másod virágzása lett volna, ez már nem is az eredeti,
és ez
se sikerült, és hogy ennek a csapatnak, amiben a Lukaku, a De Bruyne,
korábban a Hazard,
na igen, amúgy én így ezt hallottam, ezt a megjegyzést, és igazából akár lehet is benne igazság, hogy ez az EB bebizonyította, hogy az egész belga aranygeneráció az igazából a csúcsformában lévő Eden Hazard volt, és amióta ő ebből kiesett, azóta...
Nem egészen, szerintem pont amit kapizsgáltunk, hogy ott egyének szintjén volt meg ez az aranygeneráció, de sosem működött csapatként.
Mind a 2000-es évek angol válogatottja.
Minden világversenyen leszerepelnek, és itt olyanokról is cikkeznek, hogy olyan szinten, hogy olyan kulturális megosztottság is van a csapaton belül, hogy az öltöző nem egy nyelvet beszél.
Meg ott voltak nagy veszekedések is, én arról is
nagy veszekedések vagy... vannak, tehát hogy ott pont nem működött ez a klik sohasem, mindig azt vártuk el, hogy a nevek alapján ők biztos ott lesznek a legjobbak között, és sosem sikerült, és ingerülten nyilatkozott most a De Bruyne is, hogy keresztük ez az aranygenerációnak a vége, és akkor milyen aranygeneráció, sose volt aranygeneráció, válaszolta ő, de hogy így nézve mind generáció, tényleg nem volt, egyének voltak, akik
igen, és ebben az a különleges, most itt ez már teljesen spekulatív, hogy nyilvánvalóan valami nagyszerűen működik a belga utánpótlás képzésben, hogyha állandóan ki tudnak termelni olyan játékosokat, akik aztán eladhatók nagyrészt Angliába, kisebb részt Spanyolországba, a legnagyobb csapatokhoz is, és ott vezéregyeniségekként működnek, és millió trófeát nyernek a klubcsapatuk számára. Viszont úgy tűnhet, ez a spekulatív része, hogy ez az utánpótlás képzés inkább erre a játékos központuságra alapszik, nem a belga focit tanítják nekik, hanem valahogy egyéni skilleket tudnak nagyon jól kibontakoztatni a kisgyerekekben, és aztán forgalmazni őket, eladni őket külföldre. Míg ezzel szemben valószínűleg meglepő módon a spanyol utánpótlás képzés az sokkal kevésbé individualistább. Bár ezzel kapcsolatban olvastam egy érdekes összehasonlítást, ami szerint a Real Madridnak az utánpótlás képzése az, ami valóban arra megy rá, hogy olyan játékosokat állítson elő, akik tulajdonképpen bármilyen létező játékrendszerben meg tudják állni a helyüket. És ennek a következménye az, hogy ma az európai fociligában a legtöbb topligás játékost a Reál utánpótlás képzése adja. Valami 45 ex-Reál akadémiás játszik szerte Európában, ez a csúcs. A La Masia, a Barcelonának az utánpótlás képzése, az viszont nagyon célirányosan a barca játékstílust tanítja a gyerekeknek. És hát olyan szinten, hogy már nem tudom, ugyan a fizikai képességeik nincsenek meg hozzá, de akár 12 évesen is a nagy csapatba is helyt tudnának állni, mert tudják, hogy mi a dolguk. Nyilván vannak olyan kivételes játékosok, mint az említett Jamal, aki 16 évesen is már becsatlakoztatható a fizikai képességei alapján is a nagy csapatba. De hogy úgy tűnik, hogy a belgáknál ez hiányzik, és hogy a briteknél is valami ilyesmi lehet a probléma, amit a Bobo mondott, és amivel én hajlok egyetérteni, hogy hiába, hogy a brit klubcsapatok fantasztikusan erősek, hát nem kis részben azért ilyen fantasztikusan erősek, mert irdatlan sok pénzük van, amiből egyrészt rengeteg külföldi játékos tudnak hozni, másrészt rengeteg külföldi edzőt tudnak hozni, olyan infrastruktúrát tolnak alájuk, amivel nagyon erős csapatok hozhatók létre. Viszont maga az utánpótlás képzés, vagy akár az angol játékosoknak az összeszokottsága, az nem, abban nincs annyi fektetve. Sokat cikkeztek arról, hogy csak a Southgate érában is, szinte minden világversenyen egy picit más felállásban lépett pályára a csapat, és hogy így nem lehet megmondani, hogy mi lenne most tulajdonképpen a profilja ennek a válogatottnak, hogy ők milyen focit játszanak. Tehát, hogy nagyon eklektikusan játszik az angol csapat, hogy játszunk egy kis 4-3-3-at, aztán játszunk egy kis kis 4-1-4-1-et, aztán játszunk egy kis 1-9-et, szóval, hogy ott inkább ez a probléma. És akkor tényleg egy ilyen banalitáshoz jutunk, amit viszont szerintem nem árt hangsúlyozni, hogy ez a háttere annak, amit mindig mindenki elmond, de nagyon gyakran csak üres szavak ezek, hogy az utánpótláson múlik minden. Mert ennyire világosan mutatják a világversenyek azt, hogy így lesz-e sikeres, hogyha nincsen szisztematikus utánpótlás képzés, jól azonosítható játékstílussal és célokkal, akkor hiába vagy olyan szerencsés, hogy oda születik a te országodba egy Cristiano Ronaldo szintű fizikai attribútumokkal megáldott játékos, vagy 5, vagy 10, akkor sem fogsz tudni eredményt elérni.
Hát igen, meg hogy valahogy meglegyen ez a adott országnak a valamiféle futballkultúrája, és hogy az szerint tudja játszani a válogatott, azért az valamennyire kiveszett mára pont ezzel a tournament futballal, és pont viszont a spanyolok, igazából ők amennyire, tehát hogy valamennyire lehet azt mondani, hogy ők olyan spanyolos focit játszottak, meg is lett az eredménye, végül megnyerték az egészet, és csak a Copa Amerikára egy kicsit átevezve, ott a brazilok erre egy jó ellenpélda, akik viszont nagyon, mintha kicsit elvesztették volna azt a zsogabonítós, brazil focis, szambás játékstílust, ami régen jellemző volt rá ők, és pont a Copa Amerikán is elég csúnyán leszerepeltek, Uruguay ellen estek ki büntetőkkel, és még a torna előtt Ronaldinho, a legendás, és az biztos, hogy a szamba focit nagyon lelkesen képviselő ex-játékos nyilatkozta azt, ami amúgy számomra azért meglepően durva nyilatkozat volt, hogy ő már nem is annyira fog drukkolni ennek a brazil csapatnak, mert igazából ez már nem brazil foci, a jelenlegi legjobb játékos Vinicius már egy európai fociban nevelkedett játékos, és az utolsó igazi brazil focista az Neymar volt, és őt ez már egyszerűen nem érdekli, nem izgatja. Ezzel nem kell egyetérteni, meg szerintem egy kicsit paraszt mód a saját válogatottad ellen így, ilyen csúnyán beléjük szállni, de ez
hát legyen. Hát lemondta azt szinte Linker, hogy szarok.
Igen, végül is igen.
És azt mondta, hogy nem brazilok.
Igen, tehát egy kemény volt Ronaldinho eléggé, de hát ha megnézzük végül is, lehetett igazság abban, amit mondott, mert a brazilok nem nagyon tudták semmit megvillantani a tudásukból ezen a Copa Amerikán, és amit még mondanak erre, hogy ennek egy problémája lehet, ami csak az utánpótlásra lehet azt rá kötni, hogy egyre kevesebb brazil játékos a legjobbak közül, egyre kevesebben játszanak Brazíliában, mert minél korábban 18-7-6 évesen eligazolnak Európába, és egyszerűen valahogy, ami régen mondjuk megvolt egy brazil válogatottnál, hogy voltak persze a sztárok, de azért sok Brazíliában játszó játékos volt a csapatban, ez ma már nincsen meg. És a spanyoloknál viszont a sok baszk játékossal, a sok otthon játszóval valahogy ez talán jobban megvolt ezen az EB-n, és lehet, hogy szerepet is játszott abban, hogy végül meg tudták nyerni a tornát.
De a spanyoloknál külön kiemelte a spanyol média, és ünnepelte azt a hírt, hogy most már nem tiki-takát játszik a válogatott. Ami tulajdonképpen azóta, hogy kiöregedett a nagy tiki-taka generáció, a Xavi, Iniesta, Busquets hármasra épülő Barcelona középpálya sorára épülő nagy tiki-taka generáció, plusz Xavi Alonso a Madridból.
David Silva plusz Fabregas, és aztán 6 középpályással könnyű volt.
Így van. Szóval, hogy ezek a játékosok kiöregedtek, és azóta követelik ezt a modernizációt a spanyol válogatotton, hogy kezdjenek el vertikális focit játszani, azaz menni előre, és ne horizontálisan oldalra passzolgatni, és visszafele. És ezt minden szövetségi kapitány megígérte, hogy na most jött el a post-tiki-taka ideje, de senki nem tudta megvalósítani, és ezt mutatták a statisztikák, hogy az összes előző világversenyeken a spanyolok 65-70%-os, 75%-os labdabirtoklással potyogtak ki a negyeddöntő környékén, vagy akár még korábban, tulajdonképpen érdemi kidolgozott helyzetek nélkül. Most viszont éppen ezen az EB-n, a horvátok ellen egyébként szakadt meg a nagy tudom, 180 meccse tartó sorozat, másfél évtizede tartó sorozat, hogy a spanyol válogatott birtokolja többet a labdát az ellenfelénél. Ez a horvátok elleni meccs volt az első, ahol 53%-ban az ellenfélnél a horvátoknál volt a labda, Modricsi középpályánál, és ezt egy óriási sikerként könyvelt el a spanyol sajtó, hát nem kis részben azért, mert 3-1-re, talán 3-1-re megverték a horvátokat ennek ellenére, hogy kevesebbet volt náluk a labda.
Igen, ez amúgy létezik ennél a spanyol csapatnál, de hogy közben mégis őriz valamit abból a játék stílusból, valamilyen nagyon jó, szerencsés átmenet ez. A középpálya, főleg a Rodri fémjelezte középpálya, meg a védelme sor labdabiztossága, én azon mindig meglepődtem, és nagyon lelkesen néztem, hogy a Laporte fölviszi a labdát, és akár a 16-osig elbattyog vele, megkicserez embereket, és a két szélen a Carvajal, meg a
Cucurella.
Így van, köszönöm.
Cucurella.
Szintén nagyon labdabiztosan, és nem csak ilyen nagyon direktbe játszottak, hanem jól is megtartották a labdát, miközben ott voltak ezek. Tehát volt egy ilyen erős hátsó, illetve középső alakzata a csapatnak, és akkor közben meg ott voltak ezek a villámgyors szélsők, akik meg tényleg ilyen nagyon szép focit játszva, meg nagyon direkt focit játszva abból az értelemben, hogy vagy behagyják a labdát, vagy megpróbálják a csehet megcsinálni, vagy lövésig elviszik. Tehát, hogy egy ilyen jó kombinációja volt ez a megszokott spanyolos, meg egy ilyen lendületesebb kapura tartó, célorientáltabb játék között. Szerintem ez egy ilyen jó minta arra, hogyan lehet egy hagyományt termékenyen átgondolni.
Abszolút, és most ilyen kicsit szomorú abba belegondolni, hogyha ebbe a csapatba beraktuk volna a Morata helyett a Harry Kane-t, akkor nagyon könnyen lehet, hogy ezt az egészet szétzirálja azzal, mindig rossz pillanatban visszalép, odahozza a védőket, és azok a villámgyors szélsők nem tudnak lábra kapni.
Hát lehet, hogy pont itt lett volna Harry Kane-nek az ideje, hogy ja, ebbe a csapatba.
Itt lett volna kibontakozni. Kicsit beszéljünk a foci meccseket övező szervezésbeli, közvetítésbeli ügyekről is, mert itt is az Európa-bajnokságon is, meg a Copa America, meg aztán pláne történtek említésre méltó események. Azoknak, akik talán egy kicsit kevésbé követték a Copa Amerikát, talán kezdjük azzal. Azoknak a felzárkóztatásául néhány ilyen hír, hogy a Copa America döntőjét másfél órával el kellett halasztani, tehát később kezdődött a meccs, egyszerűen azért, mert teljesen leblokkolt a stadioni beengedő rendszer. És nagyon hasonló probléma ismétlődött meg, mint ami a BL döntőben 2022-ben Párizsban, vagy mint az EB döntő előtt a Wembley-ben 2021-ben, hogy óriási tömeg próbált benyomulni a stadionba, nem volt elég jól megszervezve az ő becsatornázásuk, és a hatóságok teljesen kiismeretetlen rendszerint engedték be őket, vagy zárták le a kapukat. És volt még egy másik, egy ennél is nagyobb botrány a Copa Amerikán, de először ezt szeretném egy kicsit firtatni, és érdekelne, hogy erről mit gondoltok, hogy lehet értékelni ezt az egész helyzetet, hogy ott vannak ezek az emberek, akik irdatlan sok pénzt kifizetnek ezekért a jegyekért. A Copa Amerikán is borzalmasan magasak a jegyárak, de még így is a töredékei annak, amennyi az Európa-bajnokságon a jegyárak, vagy egy BL döntőre a jegyárak. És ez az, amit én nagyon nehezen tudok összerakni, és nem is tudom, hogy honnan kéne elkezdeni ezt elemezni, hogy mi az a helyzet, ahol emberek több százezer forintnak megfelelő pénzt kifizetnek azért, hogy ezrével, tízezrével furakodjanak, tolakodjanak, szenvedjenek ott a melegben, a tömegben, nagyon sokan a gyerekükkel, vagy nőkkel, szóval, hogy ezek nem csak ilyen nagy darab kigyúrt, harcedzett mohikánok vagy huligánok, hanem hát olyan emberek, mint te meg én, és ott szívnak ezekben a sorokban általában órákon keresztül a Copa America döntőben, ami egyébként az Egyesült Államokban volt rendezve, Miami-ban volt ez a döntő, ami ráadásul elég baljós fényt vett a 2026-os világbajnokságra, hogy ennyire vacakul tudta megszervezni. Ezt nem a FIFA rendezte, értelemszerűen nem a Dél-Amerikai Labdarúgó Szövetséget terheli főleg ezért a felelősség, és nem is az amerikai hatóságokat elsősorban, hanem ezt a Dél-Amerikai Szövetséget. De hogy ennyire rosszul szervezték meg az egész bejutást, és azt mondják a tudósítók, hogyha egy kicsit agilisabb a tömeg, akkor már a meccs alatt is, vagy még a meccs alatt is, hogyha csoportosan támadják, vagy rohamozzák meg a beléptetőrendszert, akkor viszont ott már be tudtak volna jutni. Olyan rossz volt a rendvédelem, olyan rosszul volt megcsinálva. Egyszerre volt, ez a különös benne, hogy egyszerre volt baromi erőszakos az, ahogyan embereket tereltek, nem engedtek be, ide-oda csoportosítottak ezrével, és mégis túl kevés volt a security, és nem volt elég információja, és bizonyos helyeken nem engedett senkit, de másuk meg úgymond védtelenül hagyta a stadiont, tehát hogyha egy olyan roham lett volna, mint ami a Wembley-ben volt, akkor azt nem tudták volna itt úgy visszaverni. Tehát, hogyha egy nélküli emberekbe akartak volna áramlani nagy mennyiségben, akkor valószínűleg sokkal könnyebben meg tudták volna ezt tenni, mint a Wembley-ben annó. És mondom, ez az első, ami engem érdekelne. Ti biztos, hogy többször jártatok foci meccsen, mint én, hogy mi ez a mindset, kikre gondolunk, kik ezek az emberek, kik ők, akik kifizetnek több százezer forintot olyan tapasztalatért, amit az ellenségünknek se kívánnánk, de nyilván úgy osztanak, szoroznak, hogy így is megéri azt az élményt, amit az a 90 perc jelent. Hogy mit gondoltok erről, hogy mi ez, és még annyit tennék hozzá, aki nem követi esetleg ezeket az eseményeket, hogy a felsorolt eseteken a Wembley-s és a párizsi döntőkön kívül is, ez megint egy ilyen visszatérő issú, egy visszatérő probléma, ja meg a Copa American túl is, egy visszatérő probléma, ez a nem annyira a régi módi huliganizmussal kapcsolatos rendbontás, tehát nem az van, hogy ilyen fasisztoid gárdák beszabadulnak ilyen polgári európai városokba, ugye ez volt sokáig a brit szurkolóknak a billogja, hogy ők így jönnek, mindenhol megisznak több hektoliter sört, aztán szétverik a belvárost, hogy nem bizonyos szinten nem ez a probléma, hanem hogy a szervezésben merülnek föl olyan hibák, és annyira sok ember rá van gerjesztve arra, hogy mennek ezekre a meccsekre, és nyilván különösen érdekeltek abban, hogy bejussanak, hogyha egyszerűen kifizettek több százezer forintot. Nem fogják azt mondani, hogy ja, ilyen nagy a tömeg, akkor inkább nem megyek be, hanem csak azért is, és tülekednek, és elvesztik a józanítélő képességüket, mint mindannyian elveszítenénk, hogyha több órán keresztül várnánk a tűzönapon azt, hogy végre kegyeskedjenek minket bemenni, beengedni. Szóval, hogy de mégis mit gondoljunk erről a fajta élményhajhászásról, ami pénzt és energiát nem kivélve akar hozzájutni ahhoz a 90 percnyi vagy 120 percnyi élvezethez és dicsőséghez adott esetben, amit a győzelem jelenten a csapatuk számára?
Hát én személy szerint én se teljesen értem ezt, amit jól mutat, hogy most, amikor az EB előtt volt ez a nagy EB1-re vadászás regisztrációval, sorban állással, abból én kimaradtam önszántamból, pedig több barátom is kérdezte, hogy nem akarok-e én is csinálni 5 e-mail címet és 5 helyen regisztrálni jegyekért, de valahogy nem akartam, mert én se érzem ezt. Tehát annyira, és sokszor inkább akár otthon, tévében, vagy akár egy budapesti nagy meccsnéző helyszínen, nekem az bőven elég élmény, hogy ott nézem meg ezeket a meccseket, mint hogy elutazzak, pedig Németország még ugye nincs is annyira messze. Hát csomó ilyen helyzetben tényleg az emberek kontinenseken átívelve mennek a csapatuk után. Ami amúgy egy gyönyörű dolog, mert nagyon szép, hogyha valakiben ez a lelkesedés megvan. Nekem olyan barátaim vannak, akik ezt csinálják, náluk például egyszerűen a szocializáció számít, hogy őket gyerekként vitték a szüleik, nagyszüleik mérkőzésekre. ami mondjuk nálam nem volt meg, lehet, hogy ez is egy ilyen tényező ebben, hogy egyszerűen aki jobban a futballpálya vagy bármilyen sportpálya mellett nevelkedik, és nem a tévében nézi ezeket a meccseket, az valószínűleg lelkesebben is megy ilyenekre. Plusz én azt meg tudom érteni, hogy ez nem mindig egy nagy élmény, meg hogyha vagy 0-0-ra éppen az ember kimegy rohadt sok pénzért, akkor az nem egy jó üzlet. De viszont, hogyha van akár 10-ből vagy 20-ból egy olyan meccs, mint mondjuk a magyar-skót meccs, amin nekem kim volt több ismerősöm, és beszéltem velük, és mondták, hogy hát ez egy egészen feledhetetlen és fantasztikus élmény volt ezzel az utolsó pillanatos győzelemmel. Azt megértem, hogy miért éri meg ez a nagy élmény, és szerintem igazából ezért van ez, mert ha úgy alakulnak a dolgok, ha nyer a csapat, akkor az tényleg egy örökre szóló élmény lehet nekik, mint ahogy ez a skót meccs is biztosan sokaknak az volt.
Nekem több dolog jutott ennek kapcsán eszembe. Egyrészt talán ez kevésbé fontos, de ugyanez a kérdés föltehető ilyen nagy koncertek kapcsán is, hogy miért akarja az ember, hogy kivetítő lássa utolsó sorból leöntött sörrel, és a szomszédja könyöklét a bordái között érezve nézni az adott koncertet, de mégis tömegek vannak, akiknek ez nagy élmény, vagy legalábbis ezt gondolják. De itt a foci kapcsán, és ez csak az Európa bajnokság, bár lehet, hogy a Copa Amerikára is kiterjesztető, amit mondta, hogy olyanok, mint te meg én, ugye így fogalmaztál Balázs, és hogy szerintem ez azt jelenti, ez nagyon igaz, de ez nem azt jelenti, hogy olyan, mint bárki, hanem tényleg olyanok, mint mi, fehér, középosztálybeli emberek. Nagyon feltűnő, ez évek óta, ez nem csak most az EB-n, hogy a csapatban milyen felülreprezentáltak a különböző kisebbségekhez tartozó játékosok, színes bőrű, nem tudom, ázsiai, mondjuk klubcsapatoknál, de a válogatottaknál is. A lelátón pedig nem látsz más, csak olyan embert, mint te meg én. Minthogyha az a közösségi élmény, amit most a Terence elmondott, amit a magyar csapatnál át lehet érni, az a fajta nemzettudat, amit valószínűleg egy kisebbséghez tartozó ember nem így él meg, vagy nem él meg egyáltalán, vagy teljesen más módokon él meg. A többségi társadalom nemhoz tartozó fehér középosztálybeli férfiak és nők, tehát nőket bőven látni.
És családok.
Azok itt ezt az összetartozást így meg tudják élni, és valószínűleg ez az egyik legnagyobb motiváció emögött. Ez látványosan így néz ki, tehát látványosan máshogy néz ki a francia szurkolók, meg az angol szurkolók összetétele, mint a játékosok, akik játszanak a pályán, és ez egy nagy különbség. És valószínűleg ebből a szempontból a nézők között, ha nem is az a neofasiszta, nem tudom milyen huliganizmus van jelen, hanem egy sokkal szoftabb módon, de egy ilyen konzervatívabb, és a szónak nem feltétlenül, vagy hát biztos nem olyan rossz értelembe vett nacionalista hozzáállása, ez biztos jelen van. Így megélni ezt a közösséghez való odatartozást, amit egyre nehezebb talán megélniük az embereknek más módon, egy hagyományos módon, vagy azt a hagyományos, nem tudom, hazaszeretetét a különböző fórumokon. Itt viszont a régió módon, pár sör után himnuszt énekelve, kicsit rasszistán, kicsit bekiabálva, de azért családot is kivéve meg lehet élni.
Hát meg mondjuk pont csak, hogy az EB-t kicsit megvédjem, hogy azért ezen az EB-n szerintem az például tök szépen kijött, hogy lehet ezt a nacionalizmust, amit én is most nem negatív értelembe értek egyáltalán, vagy hívjuk akár patriotizmusnak, csak sajnos azt manapság politikailag már nagyon elhasználták bizonyos emberek, de hogy ezt ilyen nagyon békésen egymás felé nyitott módon élték meg a szurkolótáborok ezen az Európa bajnokságon.
Kivéve ugye híresen a magyar szurkolótábort, amelyikről az egész nyugati médiában csak azt hallani, hogy irredent a dalokat énekeltek, és iszonyatos képsorokat lehetett látni arról, ahogyan tömött sorokban vonulnak, hanem tényleg a régi huliganizmust idéző módon.
Vitatkozz, Terence, hogy
fasisztoid gárdákat idéző módon, nagyon ijesztő módon kinézve vonulnak végig a nem tudom melyik német városnak a főutcáján, és a képeken keresztül is félelmet keltenek.
Hát mondjuk én ezzel azért kicsit vitatkoznék abból a szempontból, hogy beszéltem olyanokkal, akik ott voltak. Oké, igen, a magyar válogatott szurkolóinak kemény magjában biztos van egy ilyen kicsit ijesztő fizimiskájú társaság, meg ilyen emberek vannak, de hogy amennyire én hallottam, én nem annyira olvastam ilyen nagyon negatív véleményeket, ha ilyenek voltak, az persze nem jó, meg hogyha
csak a többieket... Ilyen, a nyugati sajtóban csak ilyen van a magyar szurkolók.
A nyugaton támadnak is minket ám rendszeresen, újabb bizonyíték. Na, de hogy lényeg, hogy én például olyan jelenetek maradtak meg nekem nagyon szép emlékként, vagy hát itt nem emlékként, de hogy ezeket nagyon örültem, hogy látom, mikor mondjuk a skót szurkolókkal együtt daloláztak a magyarok, és a skótok elfújják skót dudán az éjjel soha nem érhet véget, erre a magyarok pedig pálinkával itatják a skótokat. És hogy én inkább ilyeneket vettem észre, de lehet, hogy csak egyszerűen olyan oldalakat követek, amik ezt emelték ki, de hogy például a hollandok is nagyon reprezentálták magukat, és ők is vonultak, ők is énekeltek. De hogy szerintem ezen az EB-n ennek a saját kultúra megélésének és a másik kultúra felé való nyitottságnak, és akár ilyen félig vicces, én nem annyira láttam agresszív összecsapásokat, olyanokat láttam, hogy mondjuk albán szurkolók a látványosan siránkozó és tiltakozó olasz drukkerek előtt spagettit törnek ketté, majd utána megveregetik egymást.
Az albán szurkolók a horvát szurkolókkal együtt énekelték egy meccsen keresztül azt, hogy pusztuljanak a szerbek. Majdnem kitiltották ezt a két csapatot. A szerbek ezért jelentették be, hogy a szerb futballszövetségnek az elnöke mondta, hogy jó, akkor mi lelépünk, aztán nem léptek le, de hogy ez az nagyon súlyos volt, ez az egész Balkán konfliktus, az rég nem látott módon kiéleződött ezen az EB-n, mert most először volt kint ennyire sok az egykori délszláv háborúban érintett náció, és ugye még Észak-Macedóniának az ügye, meg Koszovónak az ügye tovább bonyolítja ezt, Koszovó elvesztéséért, vagy mi ez, vesztért, pusztulásáért is, hogyha jól emlékszem, ott meg a szerb szurkolók vétették észre magukat ezzel kapcsolatos rigmusokkal. Szóval, hogy ez itt szerintem nagyon-nagyon rá tudok arra kapcsolódni, amit a Bobó mondott, hogy én is azt látom inkább, hogy biztos nagyon sok, nagyon szép jelenet van, ahogyan ezek az emelkedett állapotban lévő emberek összeölelkeznek nációkon keresztül, nációkon túl, de hogy annak nagyon jelentős osztály hozadéka van, hogy ezek nagyrészt olyan középosztálybeli jobb módú emberek, akik bárhonnan megengedhetik maguknak azt, hogy repülőjét is vegyenek, jegyet is vegyenek, és még szállásuk is legyen. Ezért tetszik annyira az, amit a Bobó mond, és azzal kapcsolatban, hogy teljesen más az osztályhelyzete azoknak, akik a lelátón ülnek, mint azoknak, akik kergetik a labdát, vagy a származása. És erre még egy jó példa pont az említett francia csapat, hogy hát ott valami egészen kusza dolog alakult ki itt az EB-n, mert hogy ugye egybeesett, mint mindenki tudja, a francia választásokkal az EB, ahol 98 és 2002 után először újra nagyon beleálltak a francia válogatottnak a legismertebb tagjai, élükön Mbappéval ebbe a választásba, mert hogy ugye mozgósítottak a szélsőjobboldali löpeni pártformáció ellen protest szavazatokat kérve, hogy nehogy a kvázi fasiszták kerüljenek hatalomra Franciaországban, akik nyilvánvalóan a kisebbségekkel szemben agresszív politikát folytatnak. Na de hogy ez nem azért nem olyan egyszerű, mert hogy feltételezhetjük, hogy a lelátón viszont jóval nagyobb számban vannak Le Pen szavazók, mint sem. És az viszont másfelől meg azért olyan nehéz egy ilyen üzenetet ma Mbappénak is, hogy mondjam, ilyen univerzálisan minden kisebbség számára legalább megszólító módon képviselnie, mert hogy ő is egy milliómos, egy sokszoros eurómilliómos, aki nyilvánvalóan, hogy egy klisével éljek, elvesztette a francia vagy párizsi kővárosokhoz fűződő gyökereit. És az, amit ő mond, azt az ő eredeti közössége, azt már egy sokszoros milliómosnak a szájából hallja megfogalmazni, és nem feltétlenül valakitől mi közülünk, hogyha ez érthető. És emiatt így hát kusza lesz a dolog, hogy ki kinek üzen, ki kit képvisel, és hogy mi az a hazaszeretet, amiről szó van, vagy hogy mit képviselnek a sportolók, és ugyanazt képviselik a sportolók, mint amiért oda mennek a nézők, és hogy ahhoz az egészhez mennyire tud kapcsolódni valaki egy külvárosból, egy banlieue-ből, Franciaországban, vagy akár Magyarországon, és hogy ugye sose látunk Magyarországon sem arról kimutatást, hogy akár csak az országra lebontva, hol mennyien nézik ezeket a meccseket, és hogy ugyanolyan szenvedélyeket válte ki a magyar válogatottnak a szereplése Nyíregyházán, vagy Nyíregyháza külsőn, mint Budapest belvárosában, vagy pedig az a, nem tudom, 3 millió ember, vagy 4 millió magyar, aki szavazni sem megy el, és akinek mondjuk gondot jelent a hó végén befizetni a villanyszámláját, és nem biztos, hogy feltétlenül bekapcsolja a tévét vagy az internetet ahhoz, hogy megnézze a magyar válogatottat, hogy ő rájuk is kiterjed ez a fantasztikus nemzeti egység, ami ott ünnepelve van az Európa-bajnokságon.
Szerintem ezek mindenképpen érvényes kérdések, és jó ilyen szempontból is erre gondolni. Miközben a Terence romantikáját ez iránt. Mármint nem a, nyilván nem a kirekesztés iránt, hanem az, hogy megélni a magyar csapat sikerét vagy búját közösen. Ezzel én is tudok menni, vagy ez nekem is élmény, egy magyar meccset együtt barátaimmal Budapest belvárosában.
Magyar mezben
hangosan örülve vagy szitkozódva nézni. Tehát, hogy két élő a dolog, mert közben meg ezek nélkül, a reflexiók nélkül olyan féloldalasnak, vagy érezném az egészet, de hogy közben meg a hatása alól én se nem tudom, se nem biztos, hogy akarom mindenáron kivonni magam, de ettől lesz ilyen ambivalens a helyzet, hogy közben meg ennek a mondjuk így kirekesztő jellegét, vagy azt a vakságot, hogy ez igazából mennyire rólad és rólam szól, ahogy mondtad, csak és kizárólag, és mennyire ennek a terepe ezt megélni, azt talán nem érdemes figyelmen kívül hagyni, mert akkor egy nagyon egy ilyen hamis közösség nevében érezzük jól magunkat, mi itt páran.
Nem, tehát igen, ezek teljesen releváns kérdések, meg tényleg én akkor, tehát nekem őszintén az az élményem volt meg ezzel az EB-vel, hogy itt milyen szépen, békésen egymás mellett szurkoltak ittan az emberek, akik aztán biztos, hogy volt egy-két verekedés, de hát az hol nincs. Én nem tudtam ezekről, hogy itt ennyire durva dolgok történtek volna, amik persze ilyenek voltak, hát meg hogy dögöljön meg az
még
összes
néhány
szerb.
Akkor most már még néhányat soroljunk fel, hogy ne próbáljuk elkerülni, hogy így részrehajlónak tűnjünk, hogy még nagy botrányt váltott ki az egyik török játékosnak a gólöröme, aki egy ismert Németországban a második legnagyobb erőt adó szélsőjobboldali kisebbségellenes török szervezetnek az egyik jelét mutogatta a gólja után. Ez olyan diplomáciai botrányt eredményezett, hogy Berlinbe kérette a németországi török nagykövetet, hogy adjon magyarázatot a történtekre. Ugye azért olyan különösen éles ez a gesztus, mert Németországban él a legnagyobb török kisebbség a világon, több mint 1 millió ember, és ez rájuk nézve volt, mint hogyha őket uszította volna a németek ellen. Egy nagyon erős nacionalista gesztus volt ez, ami egy németországi kisebbségnek az erőszakos jogérvényesítésére buzdított vagy szólított föl. És akkor már itt hozzuk szóba a Copa Amerikának az elődöntőjét, ahol szintén hát egy egészen elképesztő, és egyelőre a mai napig, ez pár nappal ezelőtt történt, és a mai napig még nem sikerült kielégítően feltenni pontosan mi történt, de egy egészen elképesztő eseménysort lehetett látni. Ez Kolumbia-Uruguay meccset követő eseménysor volt. Kolumbia 1-0-ra nyert az elődöntőben, aztán ugye ők a döntőben kikaptak az argentinoktól. Viszont az történt a meccs legvégén, hogy hát eleve nagyon parázs volt a hangulat, egy nagyon küzdős meccs volt, és mások, ugye az elvárások a Copa Amerikával kapcsolatban, mint az EB-vel kapcsolatban, itt ugyanis ez a küzdés, ez, hát itt senki nem nevezte volna ezt tournament game-nek, hanem ez egy ilyen iszonyatosan sok szabálytalanságot hozó meccs volt, valami 50-60 körüli szabálytalanság történt, tehát hogy másfél percenként valaki felrúgott valakit, ezt így átszámolva, szóval, hogy képzeljük el. Ennek a meccsnek a végén az történt, hogy a játékosok is összebalhéztak a pályán, de, és nagyon sokáig ezt követte a kamera, de aztán észrevette, hogy tulajdonképpen a szurkolók, a kolumbiai szurkolók és az uruguayi játékosok között történik valami. Ami nem lehet látni micsoda, csak azt vesszük észre egy ponton, hogy az uruguayi válogatottból 3-4-en, köztük az egyik leghíresebb uruguayi játékos.
Darwin Núñez.
Igen.
Bemászik a közönségbe, és elkezd verekedni.
Rúgni, ütni.
Ütni, igen. Vágni a közönséget, a kolumbiai szurkolókat. És hát ez elég aggályos, vagy elég rémisztő. Ugye hát itt nyilván harcedzett emberekről van szó, akik pusztán azért, mert valami csúnyát mond nekik egy szurkoló, még nem fognak oda, tehát nem olyanok, mint az Eric Cantona, aki lekaratézza a neki beszóló szurkolót, hanem hogy itt látott van valami másod, és nagyon kétségbe esetten küzdöttek az uruguayiak, nem tudtuk, hogy miért. És próbálták őket visszafogni a biztonságiak is, hiába, és aztán így egy ilyen 5-8 perces jelenetet követően derült ki az, hogy a családtagjaikat mentették. És erről a Núñez nevű Liverpool játékosról járta be a netet egy ilyen tényleg nagyon megrázó kis videó, mert hát persze minden rögzítve van, ahogyan egy egészen pici gyereket, egy 3 éves gyereket fog a karjában, és így simogatja, a gyereknek nem látszik az arca, csak így simogatja a tarkóját, magyaráz közben neki valamit valami nő, talán a felesége, talán nem. Ő meg így néz a messzeségbe, miután láttuk, hogy így ökölharcot vívott, nem tudom, a fél kolumbiai szurkolótáborral, és így ilyen üres, fáradt, szomorú arccal nézel a messzeségbe. És ilyen iszonyatosan szívszorító a kép. A Bielsa másnap azzal kommentált az uruguayi szövetségi kapitány, hogy ez az egész Amerikai Egyesült Államoknak a biztonság, idézőjelben országának a kudarca, hogy ennyit nem tudtak megszervezni, hogy ezek a játékosok, akik ne felejtsük el, fiatal 20 éves gyerekek, ezek biztonságban tudhassák a családjukat a nézőtéren, és hogy amikor baj van, akkor fegyelmezett és szabályozott hatósági fellépéssel kezeljék azt, ami kialakult ott a lelátón, bármi lett légyen is az. Mert hogy nyilván ezek a játékosok nem jókedvükben mentek oda verekedni, nem a vereséget akarták levezetni, egy különösen megterhelő, nagyon sok fizikai atrocitással járó meccset követően, hanem a félelem és aggódalom egy nagyon különleges kétségbeesett keverékéből adódóan. És hogy ennek milyen etnikai vonzata volt, hogy itt Uruguay, Kolumbia ellen, hogy itt pontosan vannak-e bármilyen néven nevezhető történelmi sérelmek, vagy nincsenek, ezt én nem tudom. Lehet, hogy ez teljesen más jellegű trend, mint amiből a, nem tudom, mint ahogyan az albán, horvát és szerb szurkolók egymással összecsapnak, vagy mint ahogyan a magyar szurkolók ott az EB-n kívánják érvényesíteni, vagy kikiabálni magukból azt, ami nekik történelmi sérelem, vagy fájdalom. Lehet, hogy ezek teljesen más jellegű tendenciák. Lehet, hogy annak sincsen semmi köze egymáshoz, hogy itt a német rendezésről azt lehetett hallani, hogy megdöbbentően színvonaltalan volt, amit a legjobban a német vasút, állítólag közmondásosan pontos német vasútnak a notórius késései élesztek ki és húztak alá, de sokan kiemelték azt is, hogy mondjuk Gelsenkirchenben nem volt elég szállás, tehát ilyen nagyon banális közigazgatási nehézségek tették kicsit kaotikusabbá ezt a német elbét, mint kellett volna. De hát ez nem közelítette az amerikai szervezésnek a hiányosságait. Mondom, lehet, hogy ez nem egy ilyen világtrend, de mégis nekem, visszatérve a legelső kérdésedre, Bobó, hogy mi volt ebben a két nyári tornában a legfeltűnőbb, az, hogy úgy tűnik, hogy ebben a COVID utáni foci landscape-ben, ebben a COVID utáni foci világban, mert ugye az összes felsorolt esemény az azután történt, valami a szervezéssel nem stimmel, és nagyon nehéz megítélni, hogy azért-e, mert alulfinanszírozottak az összes olyan közintézmények, közlekedés, szállás, városszervezés, illetve alulfinanszírozottak azok az intézmény, rendőrség, illetve alulfinanszírozottak azok a vállalatok is, amik el vannak látva azzal a feladattal, hogy felügyeljék ezeknek a tornáknak a biztonságos lebonyolítását, vagy az önkéntesek, nem tudom. Tehát, hogy ez játszik-e közre, hogy ebben raknak kevesebb pénzt és figyelmet, vagy ráerősít-e az is, amit itt így összeraktunk, hogy hát itt tulajdonképpen ez annak a középosztály azon részének a bulia ez az egész, akik nagyon jó eséllyel jobboldalibbak, jobboldalibb érzelműek, és lehet, hogy egy kicsit erőteljesebben kívánják érvényesíteni a saját szórakozáshoz és szórakoztatáshoz fűződő állítólagos jogukat. Tehát konkrétan azt mondom, hogy akik azzal az arrogáns attitűddel vannak ott, hogyha én kifizettem x 100 000 forintot, akkor nekem nem mond meg, hogy én hova menjek, én majd oda megyek, ahova menni akarok. És egyébként is itt vagyunk ezren a haverjaimmal. Úgyhogy mi ott fogunk bemenni, és ott fogok húgyozni, ahol szeretnék, és azt fogok énekelni, amit szeretnék. Hogy ez mind a biztonság kérdésére mutat vissza, és arra, hogy valami itt most úgy tűnik, hogy megint nem jól működik, és ezek a nagy sportesemények, mint a foci EB és a Copa America, nagyon világosan kierősítik, kihozzák ezt, hogy feszültségek vannak, és erre a hatóság néha a teljesen indokolatlan erőszakával, néha pedig az inkompetenciájával, az ott nem létével csak ráerősít.
De hogy szerintem én legalábbis úgy érzem, hogy ennek van valamiféle ilyen szépsége is, amikor kultúrák így megharcolnak egymással a sportpályán ilyen körülmények között, és idióták, hülyék, meg ilyen agresszív emberek sajnos mindig voltak, vannak és lesznek, és ilyenek biztos mindig fognak történni, de ha csak azt nézzük, hogy mondjuk a Jugoszlávia, ex-Jugoszlávia volt országai még mit csináltak 20 éve, vagy 30 most már lassan, akkor még háború folyt, és ma, hogy ezek ilyen beszólásokban vannak, csak meg hát reménykedjünk benne, és persze ez egy idealista és szintén romantikus hozzáállás, meg hozzászólás, de hogy ezek a dolgok javulnak az idő folyamán, még ha erre nem is annyira sok az esély, mert tényleg, ami mostanság Európában történik, az nem egy túlságosan nagy, meg az egész világon a politikában, a szélsőségek megerősödésében az nem egy reménykeltő folyamat, de hogy reméljük, hogy ezekből nem egyre több lesz, meg nem egyre durvábbak lesznek, hanem egyre kevesebb, és szerintem még a magyar válogatottnak a vonuló szurkolói, és én is magam is vettem részt ilyen vonulásokban, nem ezen az EB-n, még máskor, azért, bár ott is vannak hülyék, és vannak agresszív emberek, és vannak fenyegetően néző és öklüket rázó arcok, de azért a nagy többségnek szerintem nem erről szól ez a dolog. Remélem, hogy ebben nem tévedek. Amikor én ezeken részt vettem, biztos, hogy nem az volt, amit a legerőteljesebben éreztem, hogy ez egy mások ellen föllépő agresszív viselkedés, hanem egyszerűen csak az, hogy ünnepeljük azt a kultúrát, nemzetet, csapatot, aminek mi is a részei vagyunk, és ez nem arról szól, hogy ezzel másokat kirekeztünk, hanem csak egyszerűen nekünk fontos dolgot megélünk. És mondom, amikor és akkor én azért lehet inkább ezeket veszem észre, erre vagyok kiegyezve, amikor nem azokat, amiket te elmondtál, és amik biztos megtörténtek, és szörnyűek, meg hogy még mindig a Balkán népei között ilyen feszültségek vannak, az nagyon szomorú, hanem én inkább azokra figyeltem föl, mikor a magyar és a skót szurkolók a meccs után a skót síró fiút vigasztalták a magyar drukkerek, meg volt egy olyan kép is, hogy egy magyar kisfiú egy skót söröző férfihoz ment oda, és megölelte, amitől a skót ember szinte elsírta magát. És ezek persze ilyen romantikus pillanatok, túl romantizált pillanatok, de hogy én nem látom ennyire borúsan ezt a dolgot, aztán remélem, hogy nem, hogy van, és nem csak egy ilyen romantikus vágy, ami megszólal bennem, hanem tényleg ez, itt minél kevesebb lesz az ilyen agresszió és egymás ellen való felszólalás.
Ami még a nemzetek közötti Európán belül, hogy most az EB-re összpontosítunk, helyzetet még összetettébbé teszi, és ami mondjuk az én eurocentrizmusomat, vagy európaiságomat, nem azt mondom, hogy sérti, de az egy furán, kényelmetlenül érzem magam, amikor a Európa-bajnokság főtámogatói, vagy ázsiai, kínai elektromos autók, vagy a Visit Qatar légitársaság, és akkor olyan furán érzi magát az ember, amikor arab légitársaság, meg kínai elektromos autó cégek finanszírozzák meg, hogy a albánok meg a szerbek anyázhassák egymást, akkor az mi?
Igen, ez egy jogos felvetés. Azt hiszem, 13 főszponzora volt ennek az Európa-bajnokságnak, és abból 5 volt kínai cég, ami mutatja ugye ennek a számnak a nagyságát.
Hát és nem is csak a... Hát, hogy nem kell ilyen veszélyes rasszistoid irányokba menni, mert hát késő kapitalizmusban, vagy kapitalizmusban simán, miért ne lenne ez is nemzetközi.
Ezt mondt, igen.
És közben meg persze, hát tudjuk, hogy Qatar Airline az ahhoz nem kell olyan sok lépcsőt haladnunk ahhoz, hogy mindenféle rabszolga dolgoztatást elrendelő erőkhöz eljussunk rajta keresztül, és hogy mondjak egy európai céget is, ami egyrészt szükségszerűen kapcsolódik az Európa bajnoksághoz, másrészt viszont nagyon sok ökológiai rosszat is tesz, és városoknak az életminőségét is rontja, az a mindenféle ilyen Booking.com és hasonló társai, az Airbnb-ig bezárólag, azt hiszem ez a Booking.com ebben a 13-ban benne volt, hogy ez teljesen evidens, hát, hogy ne támogatná, hiszen el kell szállásolni valahol ezeket az embereket. Másrészt viszont mondom, ez olyan fajta turizmust pörgető, lehetővé tevő cég, nyilván maga is csak egy szüleménye ennek a szórakoztatásorientált kapitalizmusnak, nem ő a fő ok, ő csak következmény, amelyik megkönnyíti nagyon-nagyon sok ember számára, hogy nagyon rövid időre odalátogasson kiemelt városokba, olcsón, vagy viszonylag olcsón, és ezzel ugye növelje az utazásával az saját ökológiai lábnyomát, másrészt pedig felverje a lakásárakat az adott városokban, annyira, hogy ezt válságot alakítson ki, és a helyiek ne tudjanak egyrészt lakáshoz jutni, másrészt pedig a saját utcáikat elveszítsék a turisták özöne miatt.
Okay. Lásd, most ilyen tüntetések voltak Barcelonában, amelyen rég a turisták ellen. Nem a foci kapcsán, csak hogy igen, az ott például ott az látszik, hogy az egyre jobban elharapózik.
Igen, és kötetett, hát persze, hogy ők támogatják az EB-t, és egyfelől hát ez a legtermészetesebb dolog a világon, másfelől viszont, ja, így működik, így áll össze egy a Sportszaurusznál is nagyobb gépezetté ez a kapitalizmus, amelyik miatt most majd mindjárt kilépünk ebből a stúdióból, és meg fogunk főni a melegben.
Igen, és szerintem a műsoridőnk végére is értünk. Lenne még mit körbejárnunk, de nem marad Sportszaurusz nélkül a nyár, nem vonulunk el hosszabb szünetre. Lehet, hogy még az EB kapcsán is visszatérünk ezekhez a kérdésekhez, és hát mindez, amiről itt most beszéltünk, a foci keretein kívül az olimpia kapcsán is ugyanúgy érvényesek, ugyanúgy adják magukat. Úgyhogy valami ilyesmivel tervezzük majd folytatni a következő adást. Megnézzük, hogy ez a párizsi olimpia és a most felvetett kérdések, főleg itt a műsor második felé, az milyen tanulságokkal szolgál majd. Találkozunk akkor is. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello!